Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket, ez a Mediátor Full Service Reklámügynökség és a Trend FM közös kreatívipari műsora, akik ma szokás szerint itt vannak velünk, Négyesi Tamás, a Mediátor stratégiai igazgatója. Szervusz Tamás!
Sziasztok és üdv a hallgatóknak!
És Dankó Bence, a Mediátor stratégája. Szia Bence!
Köszöntünk mindenkit!
A hírek között beszélgetünk a Magyar Reklámszövetség KPMG tanácsadó céggel közösen készített kutatásáról. Természetesen ma nem maradhat ki a Ronaldós akció, Ronaldo Coca-Colás akciója, pontosabban, ami az egész reklámipart egy picit lázba hozta pár napra. Aztán beszélünk a Szerencsejáték ZRT és a Telenor szurkolói filmjeiről, és először, de nem elsősorban a spotszemlében a Suzuki Jó szomszédokról szóló reklámfilmje a témánk, amely nekem egyébként tetszett, a megvalósítása szerintem szép, egy picit túl lett tolva a voiceover.
Ez egy érdekes spot abból a szempontból, hogy egy régebbi modellnek a hibrid változatát próbálja meg bevezetni, és ezt az érdekes hasonlatot találja ki, hogy milyen, amikor van egy jó szomszédod, akiben megbízhatsz. Igazából ez úgy lett volna érdekes, hogyha több jelenet van a szomszédokkal, és egy kicsit kevesebb jelenet van az autóval, és van egy ilyen kis feszkó benne, vagy a végén legalábbis ki tud jönni egy ilyen csavar, amikor rájössz, hogy igazából az autóról beszél, és nem pedig a szomszédjairól. Na, ez annyira nem játszotta ki a spotnak az alkotója, pedig ez egy tényleg izgalmas kreatív feszültség lett volna. Így az egész az egy ilyen kicsit ilyen, nekem ilyen didaktikus és szájbarágós dolog lett. Ugyanakkor az, hogy van egy olyan érzésem nekem, mint hogyha a Suzuki lehetett volna arról, hogy fiatal autóvásárlókat szólítson meg.
Van ennek valami, ami én egyébként, hogy autók és szomszédok, tehát hogy így a szomszédoknak mindig van valamilyen szerepe az autókkal kapcsolatban, vagy őket le akarják nyomni, mármint hogy jobb autót venni, vagy kikérik a véleményüket, vagy tehát mindig van valami hatást a szomszédok preferenciák. Úgyhogy érdekes inside, aztán tök más irányt vett, mint amit mondjuk szerintem mi ideálisnak képzelnénk, de szerintem itt a maga a cél volt más, tehát ebbe a vágyott célcsoportba, ebbe a millióbe, ebbe a hát kvázi ilyen agglomerációs, kicsit vagyonosabb rétegnek ne legyen ciki egy Suzuki-es szal megjelenni, hanem igenis ez egy oda beleillik abba a settingbe, az biztos, hogy viszonylag langyos az egész, de maga a pozicionálás, a céllal összefüggően a kivitelezés az megvan.
Na jó van. Akkor menjünk tovább a szurkolásra, hiszen a sporti a főszerep a következő hónapokban. 360 fokos integrált marketing kampányt indított a Tipmix. A Szerencsejáték ZRT-nek az volt a fő szempontja, hogy a magyar sportolókat támogassa, illetve a szurkolásunkkal támogassa őket. Tehát a sporti a főszerep. Mit szóltok ehhez a spothoz? Egy picikét ez is érzelmesre sikerült, nem?
Szerintem úgy érdemes megnézni a Tipimix spotot, ahogy mi is megnéztük, hogy rögtön a Telenornak szintén a szurkolói spotját hasonlítjuk össze. Méghozzá azért, mert mind a kettőnél az lehetett az alapgondolat, hogy csináljunk egy közösségépítős filmet, amiből így aki megnézi, azt érzi, hogy akik a filmben benne vannak, vagy akik nézik, azok mindig együvé tartoznak, a szurkolás élménye valahova elvezet. És erre találunk két megoldást, vizuálisan nagyon hasonló, ritmusra, stílusra nagyon hasonló, ellenben két tök más üzenetet hoz ki a végére a kettő sport.
Telenor sportjában igazából megér, ugyanaz az alapgondolat tényleg összeköt minket a szurkolás, de itt megvan a hiányot, az előzőben hiányolt sztori, ív, kreatívabb valami a megvalósítás, és én azt gondolom, hogy kreatívabb jeleneteket látunk, kreatív megvalósítást, és ez az egész így jobban is működik, tehát hogy így ha Tipmix versus Telenor, akkor én a kettesre tettem ezen a totón.
Én is a Telenorra szavaznék, és egyszerűen azért, mert hogyha esetleg többször nézi valaki, ami nyilván elő fog fordulni, mert a Tipmix spotot azt rengetegszer lejátszák a tévékben is a meccsek környékén, ott ugye az elején elhangzik az alapgondolat, nem egy csapat vagyunk, nem csak szurkolók vagyunk, hanem mi vagyunk a nemzet. És utána így felfűzik az ilyen sablon gondolatokat, hogy tudunk keményen edzeni, tudunk keményen harcolni, elérünk eredményeket, piros, fehér, zöld, tik, vége, kész, és aztán kiírják, hogy ti.
Igen, és viszonylag sokat látott jelenetek, ez a nagy kedvencem az ezekben az ilyen hangolódós spotokban, amikor így rángatják a kötelet a CrossFit edzőteremben, az klasszik visszatérően.
Nagy vizuális elem.
A Telenor filmben meg azért tényleg van egy valamilyen ívben tart valahonnan valahová, összegyűlnek a végén, és tényleg összeköti őket is.
Mert ott a szöveg is elmondja ezt. A szöveg is elmondja, hogy elindul onnan, hogy a hétköznapokban vitáink vannak, a forgalomban, a világlátásunkban, a csapatokban, de azért, amikor meccs van, meg amikor lehet szurkolni, akkor azért együtt tudjuk jól érezni magunkat. Ott ugye megvan ez a klasszikus gondolat, ez a tegyük félre az ellentéteket, ellenségeskedést, kiközösítést, és a végén eljut tényleg oda, tehát hogy ebben így van. Nem csak így bemond egy mondatot, amihez aztán így hozzárak más mondatokat, mint ami a tipmix esetében történt.
Na jó van, fogytán az időnk, úgyhogy menjünk tovább szintén egy sport témára. Egyébként a mai kedvencemre Ronaldo bemutatott a kólának. Na hát ki nem látta ezt a kis szösszenetet, a sajtótájékoztatón, aki esetleg nem látta, hallgatók kedvére elmondom, az egyik sajtótájékoztatón Ronaldo, a portugál csapat csapatkapitánya megérkezett, és a két üveg kólát, ami oda volt neki készítve, kirakta a kamera képen kívülre, és felmutatott egy palack vizet, hogy ő már pedig vizet iszik, nem kólát. Ez azt hiszem, hogy azt jelentette, hogy a kólának a tőzsdei értéke 4 millió dollárt zuhant. Most ez lehet, hogy csak urbán legenda, azért nem mentem ennyire utána a tőzsdei híreknek, de azért ez mégiscsak jelent valamit. Hát erről nekem egyetlen egy dolog jut eszembe, szegény Ronaldo, hogy ilyen nagy problémái vannak, hogy oda készített kóla ennyire felrántotta idegileg, de talán nektek más hozzászólni valótok is van ehhez, talán ti többet beleláttok ebből annál, mint hogy ő egy felfúvalkodott focista.
Nagyon örülök, hogy ezt ennyire fölvezetted, és kimondottad a sztorit. A bulvár része persze az, hogy válaszolva a kérdés, mert mi utána néztünk viszont, hogy mennyire van összefüggés, tehát fact-checkeltük ezt a témát. Semmi köze a kóla tőzsdei értékvesztésének ahhoz, hogy Ronaldo arrébített két üveg kólát, tehát hogy ez tényleg a bulvár része volt. És az a legszebb ebben az egészben, hogy hol tartunk most így ilyen hírértékversenyben, meg utána nézésben, hogy a Guardian hozta le talán elsőként, és te, amire azt gondolnád, hogy annak igen, a szavár azért lehet, utána mindenki lehozta, nem csekkolták le. Hamarabb esett egyébként a részvényindex, vagy hát a maga a részvényértéke, de nem is ez a lényeg ebben szerintem, hanem a tanulságos, vagy érdekes rész számomra az a kapcsolat, az a szponzori kapcsolat. Itt ugye van egy ilyen indirekt kapcsolat, hogy a Coca-Cola szponzorálja az UEFA által rendezett rendezvényt, és akkor ott vannak még a focisták. És hogy ezt a múltban szerintem korábban nem történt volna meg ilyen, hogy valamely focista veszi ahhoz a bátorságot, hogy ő belenyúljon a képbe, vagy hogy arrébb tegyen két kólát, de az az érdekes, hogy most 2021-ben tartunk ott, hogy vannak annyira influencerek, például Ronaldo, és van akkora márkaértéke neki, mint személyiségnek, meg olyan direkt kapcsolat a közösségi médián, stb. Keresztül a rajongóival, hogy ő megteheti, nem tart attól, hogy ő neki ettől rosszabb lesz volna. És ez egyébként egyrészt nagyon szép, meg jó dolog, de másrészt nagyon érdekes dolgokat feltételez, hogy hogyan reagál a kóla erre, hogyan reagál az UEFA. Ugye volt itt ezzel kapcsolatban ilyen kavar, hogy akkor az UEFA szólt, hogy így, na azért ezt nem kéne, kóla csak annyival kommentálta, hogy hát mindenki azt hiszik, amit akar, és egyébként szerintem ezt valahogy így is kell kezelni. Tehát, hogy erre nem lehet ráfeszülni szponzori szemmel. Ha valamit tudunk ebből tanulni, szerintem a kólának még nagyobb humorral, vagy még nagyobb empátiával kellett volna ehhez kapcsolódni, és akár behozhatta volna az egészségesebb termékvonalát, és hogy hát a kóla nem, akkor van nekünk egy csomó olyan termékünk, ami lehet, hogy ízlene viszont, és egybevág azon, amit ő szeret fogyasztani, stb.
Szerintem ez az egész arról árulkodik, hogy az ilyen klasszikus, erőszakos márka megjelenítéseknek, product placementeknek kezd lejárni az ideje. Nem elég az, hogy így odarakod a terméket így a kamerák keresztüzébe, annak a terméknek legyen ott értelme. Nem volt értelme, Ronaldo el is pakolta.
Tovább szűkül a médiapiac, legalábbis a Magyar Reklámszövetség és a KPMG közös kutatása szerint. Mit kell erről tudnunk, és mit jelent ez pontosan, hogy szűkül a médiapiac abban a világban, amikor minden az olló csak nyílik és nyílik?
Nem csinálnak nagy meglepetések erről miatt, mert hát szerintem már több mint 10 éve kongatják a vészharangot a Google és a Facebook miatt a hagyományosabb kiadók és médiacégek, ami ugye azt jelenti, hogy a reklámtortából, a médiatortából ez a két cég egyre többet harap ki, egyre többet költenek a márkák a Google-nél, Facebooknál, és egyre kevesebbet a hagyományos kiadványoknál. A helyzet nincs veszve, van egy csomó olyan tartalmi együttműködés, formátum, hirdetési megoldás, amit a Google és a Facebook nem tud a hirdetőknek biztosítani, ellenben jobbnál jobb kiadványok meg igen, nyilván ezekre kell ráfeküdni az ilyen hagyományos display megoldások helyett.
Fő témánk pedig a fenntarthatóság a fogyasztók szemével, ezzel folytatjuk, maradjanak velünk. Rebrief. Itt van velünk Fekete Balázs, a Kantar Hungary Kft. Piackutatója. Szervusz, Balázs!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
A fenntarthatóság az mindig egy nagyon izgalmas téma. Most egy picit itt az árakkal, a számokkal fogunk játszani. Ezekre valószínűleg te objektív válaszokat tudsz adni. Ugye évek óta tartja magát az a marketinges előítélet, hogy a magyar fogyasztók árérzékenyek, és ha valami egy picit olcsóbb, akkor inkább azt veszik, még akkor is, hogyha érződik rajta, hogy nem annyira minőségi termék, de mégis inkább az olcsót, mert az is megteszi. Ez így van-e még mai napig?
Ebben a fenntarthatósággal kapcsolatos kutatásunkban végeztünk egy ilyen modellezést, és arra voltunk kíváncsiak, hogy mik azok a tényezők, amik a leginkább magyarázzák a fogyasztói bizalmat, meg a márkák iránti szeretetet vagy preferenciát, és ez alapján ezt nagyjából véve alá tudjuk támasztani. Valóban azt tapasztaltuk, hogy a korrektnek ítélt árak alkalmazása az, ami a legerősebben és a legmegbízhatóbb módon bejósolja azt, hogy melyik márkát mennyire kedvelik az emberek, és hogy melyiket preferálják. A fenntarthatóság, ami majd a témánk szempontjából ugye kulcsfontosságú lesz, az csak a negyedik vagy ötödik szempont. Tehát ezek alapján igen, azt mondhatjuk, hogy a legolcsóbb, vagy inkább a legkorrektebbnek ítélt árak azok, amik a leginkább befolyásolják a fogyasztókat, és egyelőre nem tartunk még ott, hogy az ilyen fenntarthatósági szempontok azok jelentősen befolyásolnák a termékválasztásokat.
Egyébként mennyire fogékonyak a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos üzenetekre a fogyasztók? Most azt mondtad, hogy így a márka választáskor a fenntarthatóságot, környezetvédelmet beelőzi 3-4 másik tényező, többek között az ár is. Milyen tényezők előzik még be a fogyasztók szemében a fenntarthatóságot?
Az árak egyértelműen a legfontosabbak, emellett pedig van egy, mi ezt úgy hívjuk, hogy vezető szerepnek a betöltése, az adott márkának a nagysága, hogy mennyire tartják ezt egy vezető márkának, mondjuk egy Coca-Cola, vagy MOL, vagy OTP esetében, ők nagyon-nagyon sokat tudnak profitálni a puszta erejükből, jelenlétükből, nagyságukból, és ezen kívül pedig a harmadik, ami így mindenféleképpen megelőzi a fenntarthatóságot, az egy ilyen általánosabb érvényű társadalmi felelősségvállalás, amiben a sportszponzorációt kezdve a szociális ügyek támogatásán keresztül sok minden beletartozik, és a fenntarthatóság csak ezek után következik. De azt nem mondhatjuk, hogy nem fogékonyak erre a magyar fogyasztó, mert azt tapasztaltuk, hogy társadalmi konszenzus alakult ki abban, vagy afelől a magyar társadalomban, hogy a környezetvédelem az egy fontos dolog, a fenntarthatóságot támogatni kell, és ezzel majdhogy nem mindenki egyet is ért. Ez Magyarországon nem egy ilyen politikailag vagy kulturálisan megosztó dolog, mint Amerikában, ezt majdnem mindenki így gondolja, viszont a termékválasztásban és a márkák megítélésében ez még jelenleg nem annyira jelenik meg, és már csak azért is, mert nagyon-nagyon keveset tudnak arról az emberek, hogy a különböző márkák vagy cégek mit csinálnak, vagy csinálnak-e bármit is környezetvédelmi ügyekben, és ezt elég jól illusztrálja az az adat, hogy a fogyasztóink kétharmada egy reprezentatív mintán egyetlen olyan vállalatot se tudtak mondani, amit bármilyen módon a környezetvédelemhez kötötték volna.
Akkor ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy még hogyha sokakhoz eljutna az, hogy a Coca-Cola ugye a világ legnagyobb műanyag szennyezője, ezt a magyar fogyasztók jelenleg még simán elnézik, egyszerűen azért, mert a Coca-Colát egy akkora márkának, olyan minőségnek ítélik, és úgy gondolják, hogy ezzel jár a Coca-Colának a működése?
Az adataink alapján, és akár ilyen kvalitatív mély interjúk alapján is azt gondolom, hogy ez a fogyasztók többségében nem merül fel, mint egy választási szempont egyelőre. Tehát a Coca-Coláról nem arra asszociálnak, hogy ez mennyire műanyagszennyező, hanem arra, hogy ez egy viszonylag jó áron kapható, jó minőségű termék, amit szeretnek, meg egyébként szponzorálja a Sziget Fesztivált, és ezek mind-mind előbb jelennek meg, mint a környezetszennyezés.
Vannak egyébként olyan piaci szegmensek, olyan termékkategóriák, amelyekben viszont a fenntarthatóság vagy a környezetbarát működés az egy olyan szempont, amelyik így előrébb kerül a rangsorban, és ahol alapelvárás ez.
Olyat, ahol az alapelvárás sehol sem mondanám, viszont az élelmiszerkereskedelem az, ahol ez a legtöbbször előkerült, és az élelmiszer kiskereskedő márkák, vállalatok voltak azok is, akik a legjobb ilyen fenntartató imidzset tudták produkálni a kutatásunkban, Lidl, Spar, Aldi elsősorban, és ez annak köszönhető, hogy az elmúlt pár évben ugye ez a műanyagmentesség, ez nagyon bekerült a köztudatban. Érdekes módon a magyar fogyasztók többsége igazából két dolgot tud kötni a fenntarthatósághoz, a szelektív hulladékgyűjtést, és azt, hogy a műanyag az egy rossz dolog, és próbáljuk meg minimalizálni a PET palackvásárlást, vagy a egyszer használatos zacskóknak az alkalmazását. Na és erre a hype-ra nagyon jól fel tudtak ülni a kiskervállalatok. Egyrészt azért, mert ott ugye heti rendszerességgel találkoznak az emberek ezekkel a márkákkal, minden héten járnak a Lidl-ben vagy a Tesco-ban. Másrésztről pedig ők látványosan rá tudtak ülni erre a hullámra, és csökkentették a műanyag szatyor használatot, bevezették ezeket a többször használatos szatyrokat. Ez az a szegmens, amitre azt mondanám, hogy itt talán már elvárás az, hogy valamit tegyenek a vállalatok, és ezeket a elsősorban német meg holland cégeket tartják a legkörnyezettudatosabbnak a magyar fogyasztók.
Ez jó, hogy említetted az ilyen kézzelfogható jelét a környezetvédő működésnek vagy gondolkodásnak, mert ellenben egy csomó termék esetében a fenntarthatósággal, a környezetvédelemmel kapcsolatos üzenet a csomagoláson, a websájton, a mindenféle kommunikációs anyagokon sokadik feature sorként, vagy egy ilyen apró pecsétként jelenik meg. Ezt észreveszik-e a fogyasztók, vagy csak a tudatos fogyasztók veszik észre, hogy ennek igazából semmi értelme nincs, azon kívül, hogy megnyugtatják a cégvezetést, vagy a márkagazdát.
Hát az utóbbit tartom az igaznak, tehát a nem hangsúlyosan kommunikált zöld dolgok, azok nem fognak eljutni senkihez se, sőt, hosszú évek tartós és tudatos, hiteles kommunikációja kell ahhoz, hogy az eljusson a fogyasztókhoz, mint mondjuk a Lidl esetében, vagy az E.ON Szent Királyi tudnám még talán példaként említeni, amikről van az embereknek képe. De én is úgy érzem, hogy a kutatások alapján a magyar fogyasztók fenntarthatósággal kapcsolatos gondolkodása az a jéghegy csúcsánál tart, ami pedig a termék, a kézzelfogható termék és annak a csomagolása, és ezt a műanyag szimbolizálja a legjobban. Szóval odáig már eljutottunk nagyon sokan, hogy a műanyag csomagolás meg mindenfajta ilyen dolog az rossz, és ezt próbáljuk meg csökkenteni, de a alatta lévő dolgokban, hogy akkor ezt honnan szállították, hogyan gyártották, ezeknek milyen ökológiai lábnyoma van, ebben még a tudatosabb fogyasztóknak is sem gondol bele a nagy része.
Balázs, hadd dobjam vissza itt a kérdést. Vajon ez miért lehet? Nem lépi át az inger küszöbünket? Mert azt mondtad, hogy még a tudatosabb vásárlóknak az inger küszöbét sem üti át, és hogy még ők sem foglalkoznak ezzel annyira. Miért lehet az, hogy egy ilyen, gyakorlatilag egy évek óta nyomasztó probléma, mert ezt már legalább 10 éve napi szinten olvassuk a napi sajtóban, hogy gáz van, és hogy a fenntarthatóság fontos, hogy a műanyag az rossz, ahogy te mondtad, de ez miért van, hogy még a tudatos vásárlónak sem üti át az inger küszöbét?
Nehéz megérteni, nagyon ellentmondásos és bonyolult információk keringenek erről, tehát ahhoz, hogy valaki a környezetvédelmi kérdésekben, vagy környezetvédelmi fogyasztás kérdésében kellően tájékozott legyen, ahhoz sok energiát bele kéne rakni abba, hogy utánaolvasannak, és szerintem érthető módon egy átlag embernek 40 óra munka, meg gyereknevelés mellett erre nincsen ideje, nincsen energiája. Tehát jelenleg ott tartunk, hogy azok a dolgok terjedtek el, a szelektív hulladékgyűjtés meg a műanyag kerülése, amelyek nem igényelnek nagy energia, idő vagy pénzbefektetést, és emellett meg így azért az emberek lelkiismeretét valamennyire megnyugtatják. Ahhoz, hogy nagyobb erőfeszítést igénylő dolgokat is elsajátítsanak, például mondjuk az autóhasználat csökkentése, vagy repülőhasználat csökkentése. Szerintem nem csak a fogyasztóknak van felelőssége, hanem mondjuk a márkáknak, vagy a kormányzatnak is. Nincsen ez érthetően és világosan elmagyarázva az emberek számára. Most csak, hogy egy példát mondjak, ugye számtalan ilyen védjegy, meg tanúsítvány van a különböző élelmiszerboltoknál, még a legtudatosabb szegmensbe tartozó fogyasztóknak sem ismeri ezeket a körülbelül senki sem. Tehát, hogy nem volt az elmagyarázva a magyar fogyasztónak, hogy akkor most ezek meg azok a környezettudatossággal foglalkozó védjegyek mit akarnak, mire kell figyelni, ez miért fontos, és ebből kifolyólag ezt nem is tudják, nem is keresik, és nem is foglalkoznak volna.
Ha már a környezetvédelem fenntarthatóság kommunikációjánál tartunk, azt vizsgáltátok-e, hogy ebben a témában a fogyasztók nagy része számára ki a hiteles megszólaló? A cégek, a márkák, vagy civil szervezetek, vagy inkább a kormányzati szervezetek, intézmények, vagy esetleg az egyetemi akadémiai szféra szereplői, ki az, akire ezekben a kérdésekben hallgatnak a fogyasztók?
Nem rendelkeznek az emberek elegendő információval arról sem, hogy hiteltelennek tartsanak tulajdonképpen bárkit is. Tehát, hogy konkrét cégek közül nem nagyon merül fel az, hogy én most ezt meg azt hiteltelennek tartom. Inkább esetleg olyan szektorok vannak, amelyeket erősen kötnek a környezet szennyezéshez, mondjuk olajipar, ott azért nehezebb hitelesen kommunikálni, mint egy fenntarthatósági szempontból semlegesnek tartott iparágban, mint mondjuk egy bankszektorban.
Fekete Balázs, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ennyi volt már a Rebrief. Találkozunk jövő héten, és jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.